A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 105. Zsoltár első versét énekeljük, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a havi énekünk éneklésével. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes 5. könyvének 11. fejezetében.
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő törvényét, rendelkezéseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. Gondoljátok meg ma, mert nem fiaitokkal beszélek, akik nem ismerik és nem látták az Úrnak, a ti Isteneteknek fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, jeleit és tetteit, amelyeket Egyiptomban vitt véghez a fáraón, az egyiptomiak királyán és egész földjén, amiket tett az egyiptomiak seregével, lovaival és szekereivel, hogyan árasztotta rájuk a vörös tenger vizét, amikor üldöztek titeket, és elveszejtette őket az Úr mindmáig, amit a pusztán tett veletek, amíg a helyre nem érkeztetek, és amit Dáránnal és Abiránnal, Eliámnak, Rúben fiainak fiaival cselekedett, amikor a föld megnyitotta a száját, és elnyelte őket házuk népével, sátraikkal és minden jószágokkal együtt, amely az övék volt egész Izraelben. Saját szemetekkel láttátok az Úr minden nagy tettét, amelyet véghez vitt. Tartsátok meg tehát mindazt a parancsolatot, amit ma parancsolok nektek, hogy megerősödjetek, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy a tietek legyen, és hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahová most bemész, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek, ahol elvetetted a magot, és a lábaddal kellett öntöznöd, mint a veteményes kertet, hanem az a föld, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes völgyes föld, az égi eső itatja. Annak a földnek az Úr a te Istened viseli gondját, mindenkor szemmel tartja az Úr a te Istened az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Ezért, ha valóban engedelmeskedtek parancsolataimnak, amelyeket ma parancsolok nektek, és ha az Urat, a ti Isteneteket szeretitek, és neki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, akkor esőt adok a földetekre alkalmas időben. Korai és késői esőt, hogy betakaríthasd gabonádat, boradat és olajodat. Füvet is adok a meződre állataidnak, és te is ehetsz és megelégedhetsz. Ezért vigyázzatok, hogy szíveteket meg ne csalja valami, és el ne tévejedjetek, ne tiszteljetek más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Különben az Úr haragja föllángol ellenetek, bezárja az eget, hogy ne legyen eső, és a föld ne teremje meg gyümölcsét, és hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek tehát szívetekre és lelketekre szavaimat, és kössétek ki elül a kezetekre, és legyen homlokkötőül a szemetek fölött. Tanítsátok meg rájuk fiaitokat, beszélj róluk, amikor otthon ülsz, amikor úton jársz, amikor fekszel, és amikor fölkelsz. Írd föl őket házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek ti és fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. Ha híven megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és ezek szerint éltek, ha szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, ha mindig az ő útján jártok, és ő hozzá ragaszkodtok, akkor kiűzi az Úr a nemzeteket előletek, és Úrrá lesztek nálatok nagyobb és erősen nemzeteken. Minden hely, amelyre talpatok érint, tietek lesz a pusztától, a Libánonig, és a folyótól, az Eufrátesz vizétől, a nyugati tengerig terjedt határatok. Senki nem állhat meg veletek szemben, mert az Úr, a ti Istenetek félelmet és rettegést támaszt előttetek az egész föld színén, ahová léptek, ahogyan megmondta nektek. Lásd, áldást és átkot adok ma elétek. Áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket ma parancsolok nektek. Átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenek parancsolatainak, és letértek arról az útról, amelyeket ma parancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre bemész, hogy birtokba vedd, akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, és az átkot pedig az Ébál hegyén. Ott vannak azok a Jordánon túl, a nyugati út mögött, a kánaániak földjén, akik a síkságon laknak Gilgállal szemben, Móre tölgyei mellett. Ti most átkeltek a Jordánon, bementek, és birtokba fogjátok venni azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. Tietek lesz, és lakni fognak rajta, de vigyázzatok, hogy minden rendelkezéseket és végzéseket teljesítsétek, amelyeket ma elétek adok. Gyertek testvérek, imádkozzunk!
Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy te oltalmunk és erősségünk vagy. Hálát adunk azért, hogy mindig megőrzöd a te népedet, megőrizted a zsidókat a pusztában, és megőrzöd most is a te egyházadat. Így könyörgünk, hogy erősítsd meg a mi szívünkben mi elhívásunkat, az elhívást a veled való életre. Őrizd meg a mi gyülekezetünk közösségét, és minden ide tartozót. Te látod, Úr Jézus, hogy ugyan veled járunk, te parancsolataidat keressük, de oly sokszor nem érünk a te törvényed szerint. Így jövünk hozzád hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Adj megújulást, tisztíts meg, Úr Jézus, teljesen, hogy odaszentelt életet teljes odaszánással élhessünk. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az Isten igének hallgatására készülve a 105. Zsoltár 3. versét énekeljük, keressétek-e kegyes urat, így kezdődik. Istenünknek az az igéje, amelyet Szent Lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Mózes 5. könyvének 11. fejezetében, a 8. verstől a 15. versig. Tartsátok hát meg mindazokat a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, és hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, fáradtságos munkával kellett öntöznöd, mint a kertben a zöldségeket. Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld. Az égből hulló esővize ittatja. Az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr az év elejétől az év végéig. Ha engedelmesen hallgattok parancsolataimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok az Urat, a ti Isteneteket, ha teljes szívből és teljes lélekből szolgáljátok őt, akkor esőt ad földetekre a maga idejében, őszi esőt és tavaszi esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat, olajadat, és adok füvet a meződre, állataidnak, így jó lakásig ehetsz majd. Kedves testvéreim, az Isten népe rabszolga volt Egyiptom földjében, nem így indult, de ez lett belőle az ő életükben. Kényszermunkával sanyargatták őket, és a fáraó számára kellett építkezzenek, kegyetlenül dolgoztatták őket, keserítették életüket. Mindenféle munkával, gyermekeiket sem tarthatták, meg tudjuk a történetet, hogy ki volt adva a bábáknak, hogy a fiú gyermekeket öljék meg, és egy rabszolga csak egy dolgozó szerszám volt, élete mások kezébe volt. Egyiptomban a folyóknak az áradása biztosította a vizet, de ott nem volt eső, hanem úgy kellett öntözni a földet, a kerteket ilyen lábbal hajtott víz átemelő szerkezetekkel, de ez egy vég nélküli és nagyon fáradtságos munka volt. Az első pontom, itt ha nézik a testvérek, az, hogy modern rabszolgaság, és hát a kérdésem, hogy vajon ma vannak-e rabszolgák, a hivatalos válasz erre, hogy nincsenek, mert hát a világ minden országában megszűnt a rabszolgaság, de igazából azt gondolom, hogy vannak, igenis vannak, és lehet, hogy köztünk is vannak, és lehet, hogy mi is azok vagyunk. Interneten néztem ezt a meghatározást, hogy a rabszolga olyan ember, akit megfosztottak személyes szabadságától, tárgyként kezelik, és mint ilyen valaki másnak a tulajdona, elcserélhető, eladható, elpusztítható, nincs szabad döntése az életére nézve, megmondják neki, hogyan éljen, mit tehet, mit nem, mit tegyen és mit higgyen, nincs választási szabadsága semmiben, kereskednek velük, és fontos jellemzője az, hogy a szabadságtól meg vannak fosztva. És ez valahol intézményesített erőszakkal történik azért, hogy kizsákmányolják őket. Tehát hangsúlyozom, hogy hivatalosan ma ilyen nincsen, de ha megnézzük az életeket szerte magunk körül, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ember él ilyen típusú függőségben végig egész életén keresztül, különösen fejlett országokban, talán abban a hiszemben, hogy szabad. Még meg is magyarázzák maguknak, hogy hát tulajdonképpen szívesen vagyok az. Igaz ugyan, hogy nem azt az életet élem, nem azt csinálom, amit szeretnék, robotolok egy munkahelyen, kiszolgálom az igényeket, de hát legalább megfizetnek érte, és be tudom fizetni a havi csekkeket. Vagy élünk tárgyak fogságában, amik nem engednek. Már nem tudom hova tenni azt, amit megvettem, mert nincs hely a lakásban, nincs hely a hűtőszekrényben, de megveszem, a sokadikat is megveszem, mert úgy élem meg, hogy ez az élet számomra. Vagy egyre többet dolgozunk azért, hogy egyre többet vehessünk meg magunknak, meg sokan azt mondják, hogy nem is magamnak, hanem a gyermekeimnek, meg az unokáimnak. És nem vagyok képes letenni a telefont, kikapcsolni az internetet, mert attól függök, mert így élek, vagy nem tudok kilépni egy kapcsolatból, mert attól félek, hogy nem lesz annál jobb. Inkább behódolok, mert már megszoktam a szolgaságot, vagy nem vállalok gyermeket, vagy még egy gyermeket, inkább elvetetem. Számtalan félelem szorongat belül bennünket, hogy mások diktálnak, és nem hiszük el, hogy ebből ki is lehetne lépni. Isten népe azt élte át, hogy küldött az Isten számukra a szabadítót Mózes személyében, és azt is, hogy az Isten maga volt a szabadítójuk. Átélték a páska vacsorát, hogy életbe maradtak mindnyájan, ott hagyhatják a szolgaság földjét, indulhatnak Isten vezetésével új országukba, és közben folyamatosan látták az Úr fenyítését is, ítéleteit is, de nagyságát, erős karját, jeleket, tetteket, amelyeket véghez vitt az Isten. Látták a vörös tengerbe fulladó egyiptomi sereget, akiket elveszített az Isten, ők pedig száraz lábbal mentek át. Saját szemükkel látták az Úr nagy tetteit, hogy hogyan gondoskodott róluk végig napról napra. Minden élethelyzetben az Isten adott számukra megoldást, elhalmozta őket védelmével, ígéreteivel, és volt mire emlékezzenek bőséggel, és volt miért hálát adjanak, volt miért örüljenek itt az új kezdet határán. Isten a rabszolgaságból szabadította ki őket szabad életre, és készített nekik egy új hazát Kánaán földjén, ahova majd be fognak menni. De úgy írta itt az ige, hogy ez az új föld, ez nem olyan lesz, mint Egyiptom földje. Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet, vagy a másik fordítás szerint fáradtságos munkával. És az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égből hulló eső vize itatja, az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt az Istened az Úr, az év elejétől az év végéig. Kánaán földjére az volt a jellemző, hogy sok eső volt, októbertől decemberig késői esők, aztán márciustól áprilisig a korai esők, tehát egyenletesen esett, mindig akkor, amikor erre szüksége volt a vetésnek, és ezért is lehetett ez a föld tejjel és mézzel folyó föld, ahol abban az időben még akkor a szőlőfürtök teremtek, hogy csak két ember tudta vinni a vállán. Ezzel szembesültek álmélkodva, amikor jöttek a kémek és hozták a hírt erről a jó földről, tehát az Isten a legjobbat adta nekik. Ez volt Ábrahám földje, ahova bevezette őt, Izsák földje és Jákob földje, és ezt hagyták el a 7 éves éhség elején, hogy megmaradjon és megerősödjön közben a nép, és az Isten ide fogja őket visszahozni, és itt fogja őket megáldani, megszaporítani és megtartani, és megmutatni nekik, hogy én vagyok az Úr a természet felett, és ebben is az Isten az ő szeretetét mutatja meg nekik, hogy nem kell fáradtsággal öntözni, mert szinte magától terem a föld, és esik az eső. Isten minket is megszabadított Jézus Krisztusban. Ott vannak a drága ígéretek, hogy akit a fiú megszabadított, az valósággal szabad. Ezért jött le erre a földre, hogy szabadulást hozzon, hogy legyőzze az ősellenséget, a fogvatartót, és az Úré a szabadítás, ez vonul végig az egész Szentíráson, és így vallott erről Pál apostol a római levélben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engeme halálnak testéből, amikor rá döbben arra, hogy igen, ott van benne a bűn, a bűnereje a törvény, de utána megszületik a válasz lélek által, hogy hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus általa van a szabadítás. Rábízhatjuk az életünket, magunkat nem tudjuk megszabadítani, egyetlen egy kötelékek alól sem, de kérhetjük az Istentől. Mi magunkba erőtlenek vagyunk, de erős szabadítónk van. Nem a magunk erejében, nem a magunk akarásában bízunk, mert erre az egészre mi alapvetően halottak és vakok vagyunk. De az Isten életre támaszt, munkálja az akarást bennünk, kézbe veszi ügyünket, életünket, hitet olt a szívünkbe. Tudhatjuk azt, hogy a szabadítás a teljesen kész szabadítás, amihez nincs mit hozzátennünk, és áldásai, ajándékai készen vannak Jézus Krisztusban. És hála az Istennek, hogy a mi szabadulásunk 100%-osan tőle van, hiszen ha tőlünk függne, akkor nem jutnánk el az Isten országáig. Ha tőlünk függne, akkor kétségbe kellene esnünk. De nem kell, mert Jézus Krisztus által van, aki kegyelméből átvisz a halál állapotából az életbe, mégpedig az örök életbe. És a hívő ember állapota már megváltott állapot. Facebookon vannak mindenféle állapot meghatározók, úgymond, hogy egyedülálló, meg kapcsolatban levő, meg házas, meg özvegy, és mindenki beállíthatja magának élethelyzete szerint. A hívő embernek az állapota, örök állapota az, hogy kapcsolatban, mert van szabadítom, királyom, uram, és ő tartja az életemet, és ő gondoskodik rólam, és örök szövetségben élhetek vele, tehát a régi kötelékek, a régi kapcsolatok elszakadnak, és helyreáll az életem, és az Istennel való szövetségben megélem azt, hogy gondoskodik rólam, békességet, teljes örömöt ad, vele járom az utamat, ő vezet szent lelke által, és tőle ered az az élő víz, ami szüntelenül táplálja életemet, lelkemet. De mit jelent ez a gyakorlatban? A népnek azt jelentette, hogy most következik majd a letelepedés, a megnyugvás, a folyamatosan adagolt eső, megpihenés is attól az állandó robot munkától, és hogy nem kell a magam erejéből élnem, nem kell magamban bízzak, hanem ahogyan azt a 90. Zsoltárban is énekeljük, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. A magunk ereje az különben is véges. Ezt lehet, hogy fiatalok nem tapasztalták még, de ahogy haladunk előre, úgy mondom, hogy a menny felé előre, jó esetben érezzük, hogy igen, a magunk ereje az fogy. Van, amit még megbírtam tenni, de már egyre kevesebbet. Viszont, hogyha Istennel járok, akkor azt a csodát éljük meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És az Isten kezében nyugodtan lehetek gyenge is, hiszen az én Istenem a világ mindenség ura, sőt előtte nem akadály az én erőtlenségem sem, megnyit olyan csatornákat, amiről én nem is gondoltam, hogy léteznek, és a lehetetlent is lehetetlenné tudja tenni. Tehát Egyiptomban a munkáról, a termelésről szólt az életük, és egyre többet követeltek tőlük, egyre nehezebb feltételekkel. Kánaán földjén pedig azt élik majd meg, hogy betettek, és várták, hogy Isten adja a növekedést, az esőt. És Isten mindent megadott nekik a maga idejében. Istenre tekintettek, hálát adtak. Ha nem volt eső, akkor könyörögtek érte, és az Isten adott esőt, mert más nem is tudtak tenni. Az Isten irgalmasságában bíztak. Előfordult, olyan történeteket is olvasunk azért az Ószövetségben, hogy nem volt eső. Az Isten ítéletként, engedetlenségük miatt, figyelmeztetésként adta ezeket az időszakokat. Ismerjük például Illés történetét, hogy az istentelen király ítéleteként adta akkor a szárazságot, és ez próba volt az Isten népének is, és nem esett eső addig, amíg Illés nem könyörgött érte, és míg el nem jött az Isten által megszabott idő. De alapvetően az Isten hordozó kegyelmét élték meg. És amíg engedelmeskedtek, addig ez folyamatos volt az életükben. Az engedelmesség a hívő ember életében egy nagyon fontos dolog. Azt jelenti, hogy feltétel nélkül kiszolgáltatom magamat Istennek, és legyen úgy minden az életemben, ahogy azt ő akarja, és akkor, amikor ő akarja, hiszen hát egy hajszálat se tudok a fejem tetején fehérré vagy feketévé tenni alapból. Befesteni befesthetjük, de újra az nő csak ki, amilyen ott van a tövénél. Az engedelmesség ugyanakkor bizalom az Isten felé, hogy igen, ő mindent jól cselekszik, és neki minden szava igaz. És ha engedelmeskedem, akkor az az egész életemen meglátszik. Tehát akkor ez egy életgyakorlat, tehát nem szó, hogy igen, én teszem az Isten akaratát, hanem akkor úgy élek. Ismerős történet, hogy a gyülekezet imádkozik szárazság idején esőért, de csak egy kisgyermek jön úgy el az összejövetelre, hogy viszi magával az esernyőjét, mert komolyan gondolta, hogy az imádságnak ereje van, hogy az Isten irgalmas, ránk tekintő Isten. Az Isten szeret bennünket, és tud esőt adni akkor, amikor arra nekünk szükségünk van. Tehát, hogyha imádságra szólít bennünket az Isten, akkor az engedelmesség azt jelenti, hogy igen, akkor imádkozom. Ha cselekedetekre, akkor azt, hogy azt megteszem. Ha megállít az úton, akkor azt jelenti, hogy ott türelemmel várok, amíg nem szól újra, hogy induljak, és nem kezdek el kapkodni fűhöz, fához, vagy kézbe venni a dolgoknak az irányítását. És hogyha az Isten az ő igéjében valamire nemet mond, akkor nem kezdek el az Istennel alkudozni, hogy hát mégiscsak úgy lenne jó, Uram, ahogy azt én gondoltam, ahogy emberi ésszel elterveztem. És hogyha az Isten igéje valamire azt mondja, hogy bűn, akkor azt én is annak tartom, még úgy is, hogyha a körülöttem élők ezt nem tartják bűnnek. Mert nem attól függ ez a kategória, hogy a közvélemény mit tart annak vagy sem, hanem hogy az Isten igéje mit mond róla. És hogyha az Isten azt mondja, hogy ne aggódjak, ne féljek, már pedig azt mondja világosan az ő igéjében, akkor az engedelmesség azt jelenti, hogy felhagyok az aggodalommal. Ha rábíztam az életemet, a munkámat, akkor higgyem el, hogy neki gondja van az életemre, egész konkrétan lebontva életem minden egyes helyzetére. Ezen a héten a házasság hetét kezdjük el, lehet hallani hirdetéseket rádióban itt-ott, hogy ez milyen előadásokkal, milyen tematikával jár, és úgy arra gondoltam, hogy jó lenne ilyen példákat mondjak, hogy is van ez az engedelmesség az életünknek ezen a nagyon fontos területén. Mert a házasság is csak úgy működik, hogyha benne az Istennek engedelmeskedem, hogyha azt Istenre figyelve élem, mert a házasságnak ő a szerzője, és a használati utasítás is nála van. Az elején is nála van, hogy hogyan köttessen meg az a házasság, meg kivel köttessen meg, hiszen ezt Isten tudja, ő tervezi el az életünket. De későbbiekben is csak úgy működik, és úgy lehetünk boldogok benne, úgy lesz áldás rajta, hogyha azt Istenre figyelve élem. Mert hogyha a magam igazát keresem benne, a magam akaratát, akkor nem fog menni. Amikor házat kerestünk a férjemmel, hát ez nem volt egy egyszerű kérdés. Bennem ott feszült ezernyi dolog, hogy hát lépni kell, mert édesanyám beteg, és úgy érzékeltem, hogy ez nem fog menni ebben a pici kápláni lakásban. És nagyon türelmetlen voltam, és rengeteg helyre elmentem, hogy megkeressem azt a lakást, ami még megfelel úgy az elképzeléseimnek, az igényeimnek, és hát nem utolsó sorban a pénztárcánknak. Úgy belevetettem magamat, és a férjemet rettenetesen sürgettem ebben, és legszívesebben kivettem volna az ő kezéből az irányítást, hogy majd én. És tudom, hogy sokszor volt olyan, hogy pereltem a férjemmel, hogy miért nem lép már elég gyorsan, miért nem dönt már, hát kinéztem valamit, hát azt le kellene kötni, mert akkor más fogja elvinni, és tényleg többször éltük meg, hogy elvitte más, hiszen jó ház volt, miért ne. De mit mond az Isten igéje, hogy működnek a döntések házasságon belül? Hát azt mondják, hogy nem így, ahogy azt én elgondoltam, hanem azt mondja az Isten igéje, hogy a férj feje a feleségének. És nekem ott meg kellett tanulnom ezt a leckét, hogy igen, az Isten igéje az igaz, és a dolgok csak úgy működnek igazán békességben és boldogságban. És el kellett azt hinnem, hogy igazából a jót azt az Isten készíti el, és nála a többi dolog is helyén van, és rendben van, és Isten, ha akarja, akkor el fogja hozni a megfelelőt. És azt éltem meg, hogy igen, el kellett telnie időknek, mondom így, mert több év is eltelt a keresés idejében, de amikor meglett az, amit az Isten rendelt, akkor azt éltem meg a férjem részéről, hogy bizony ő gyors a döntésben, és vannak gondolatai, hogy a pénzügyi dolgokat is hogy lehet úgy megoldani, hogy ki tudjuk fizetni azt a házat, és ne kelljen arra hitelt felvenni. És átélni azt, hogy igazából nem kell nagynak lenni, hanem mi az az elég ebben is, akár négyzetméterbe vagy komfortfokozatba. És tényleg olyat kaptunk, ami minden nap hálát adunk érte, hogy elég, és nem is azt mondom csak, hogy elég, hanem hogy tökéletes, mert Istentől való. De voltak benne pontok, ahol bizony a saját szívem indulataival kellett szembesüljek, meg a türelmetlenségemmel, meg azzal, hogy én ezt mennyire akarom, és mennyire hát dolgozok érte, és beleizzadok. És az a jó, hogy az Isten gyermekeinek ezt nem így kell, hanem Istenre figyelve, rábízva a dolgot, és teljesen az ő útmutatásai szerint. És hihetjük azt, hogy az Isten tényleg mindent meg fog adni nekünk a maga idejében, és sokkal bőségesebben, mint ahogy azt mi kérjük, vagy elgondoljuk. És az áldás kulcsa mindig valahol itt van, az engedelmesség. És nem az, hogy én most összeszedem minden erőmet, és beleizzadva cselekszem, és gürizem egy életen át. Már bocsánat a szóért, csak szeretném kifejezni valahogy nyomatékkal ezt a súlyos munkát, amit sokszor beleölünk dolgokba teljesen feleslegesen. Mert elég lenne csak Istenre bízni, és várni, megvárni, amíg ő cselekszik. Nem természetes az áldás az Isten népének sohasem. Cseri Kálmán egyik ige hirdetésében olvastam így ezt a mondatot, hogy ne pedálozni akarjunk még jobban, hanem meghajtani magunkat. Tehát az Isten előtt térdelve. Tehát ne úgy hajtsuk meg magunkat, hogy szinte bele betegszünk a munkába, hanem Isten előtt térdelve imádkozni és kérni az Istent, kérdezni az Istent, hiszen az életet az Isten munkája, az áldást egyedül az Isten tudja megadni. nem erővel és nem hatalommal, hanem az Isten lelkének az erejével mennek végbe dolgaink. Ugye úgy írta itt az ige, hogy ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, és ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre, állataidnak, és te is ehetsz és jól lakhatsz. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését. Ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Ilyen figyelmeztetésekkel volt tele az egész fejezet, mert hogy valahol az engedelmesség és az áldás összetartoznak, csak úgy, mint a vetés és az aratás. Tehát Istennek engedelmeskedve tudom betölteni a küldetésemet, és akkor áldás leszek mások számára is. És úgy élhetnénk, olyan jó lenne, ha úgy tudnánk élni napjainkat, hogy Isten elé állva kezdjük, és várva azt, hogy ő a lelkünket megöntözze igéjével. És hát a szükségeinket tárhatjuk elé, kérve, hogy ő cselekedjen, vegyen kézbe bennünket is, meg dolgainkat is. És a hívő ember élete olyan lehet mindig, mint a megöntözött kert, hogy benne a léleknek a jó gyümölcseit teremjük. És még egy utolsó igét, Jeremiás könyvéből biztos ismerős ige, de ígéretként itt van, hogy áldott az a férfi, de vonatkozik ez nőkre is, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde, zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, és szüntelen termi gyümölcsét. Hát legyen ilyen a mi életünk, legyen ilyen a mi házasságunk, gyülekezeti életünk is. Amen. Isten igére válaszként a 299. dicséretünk 3., 4., 5. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik: Jézus hív, hogy őt imádjad. Köszönjük az drága Úrunk, hogy Te szabadító Úr vagy, hogy Jézus Krisztusban teljesen elvégezted megváltásunkat, és köszönjük, hogy Te munkálod bennünk az életet, a szabadítást, hogy valóban ezt megélhessük, és élhessünk úgy, mint a Te drága gyermekeid. Bocsásd meg, Úrunk, amikor gyermekeidként is úgy akarunk élni, mint akik nem a Tieid. Bocsásd meg, Úrunk, hogy számtalan függőségünk van, és észre se vesszük, de köszönjük, hogy mindezekből is Te vagy a szabadító Úr, és köszönjük, hogy Te azt szeretnéd, hogy egyedül tőled függjön az életünk, hiszen jó dolog neked kiszolgáltatottként élni, hiszen Te tenyereden hordozol, hiszen Te gondoskodsz szükségeinknek a betöltéséről. Urunk Istenünk, eléd visszük gyülekezetünknek a gyászolóit, a sírókat, Te adj nekik élő reménységet, vigasztalást, vondd ezzel a gyászsal is közel magadhoz őket, és köszönjük, Urunk, hogy a Te gyermekeid örömökön, bánatokon is keresztül hozzád kerülnek közelebb a mennyei Jeruzsálem felé. És Urunk, most itt házasság hetében különösen is kérünk Téged családjainkért, hogy hadd tudjuk megélni az igét ott, ha tudjunk a Te szabályait szerint küzdeni a hit harcát, és nem egymás ellen, és nem a magunk akarata szerint. Urunk, őrizd meg minden ilyen felesleges harcoktól bennünket. Hadd látszódjon meg ezen keresztül is, Urunk, a Te szereteted, kegyelmed rajtunk. kérlek, hogy áld meg most itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.